A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en, Tringer Zoltán, a Renault Trucks Market East ügyvezetője. Jó estét kívánok!
Jó estét, köszöntöm a hallgatókat!
És Enrődi Tamás, a Renault Trucks Magyarország kereskedelmi és marketing igazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Tulajdonképpen az elmúlt időszak, legalábbis mondjuk 2022 az mindenképpen egy ilyen mélyrepülés volt a fuvarosoknak is, és gondolom, hogy a tehergépjármű forgalmazóknak, kereskedőknek, gyártóknak is egész Európában. Tavaly hogy alakult ez a történet? Tavaly már éledezett a piac, emlékszem, hogy január környékén már ilyen cikkek jöttek, de hogy az egész évben megmaradt, sőt, fölpörgött a piac, mondjuk Európában, illetve Magyarországon.
Igen, itt pontosítanék, 22 nem volt akkora mélyrepülés, ugye a nagy nehézség az 20-ban a Covid-nak köszönhetően volt, illetve hát 21 elején még mindig nagyon nehéz volt a helyzet, de 21 második felétől kezdve azért lehetett látni, hogy gyorsabban tér vissza a kereslet, mint azt a különböző tudósok előrejelezték, hogy hogyan fog újra éledni a gazdaság Európában a Covid-ot követően. Úgyhogy 22 már nem volt olyan rossz év, és 23 még jobb volt. Amit röviden el lehet mondani erről az időszakról, hogy a Covid-ot követően volt nagyon-nagyon sok olyan jelenség, ami előtte soha nem volt tapasztalható. Időszakosan leálltak a gyárak, szállítási problémák voltak, elszaladt a nyersanyagár, még nagyon sokáig lehetne ezt sorolni. A lényeg az, hogy kialakult egy olyan állapot, hogy az igény, tehát a megrendelés az folyamatosan túlmutatott, vagy felülírta a gyártói kapacitásokat, és ezért aztán hát ennek a következtében tovább növekedtek az árak, de ez az egész állapot tartott 23 körülbelül őszéig, ami mondhatjuk nagyon ritka ennek az iparágnak a történetében.
Tehát folyamatosan árat tudtak emelni?
Kénytelenek is voltunk, ugye, mert a nyersanyagár növekedések és egyéb beszállítói problémák és nehézségek miatt, de a kereslet folyamatosan nagyobb volt, mint a gyártói kapacitás. Igazából az, hogy ki hol végzett a, ha nevezhetjük ezt így, a részesedési versenyben, az döntően azt határozta meg, hogy kinek mekkora gyártói kapacitása volt ebben az időszakban, ki tudta jobban leküzdeni ezeket a beszállítói nehézségeket, és a különböző, mondom, már nem csak beszállító problémák adottak, hanem ebben az időszakban egy komoly technológiai váltás is volt az iparágban, tehát ez egy elég komplex ügy, ezzel én nem mutatnám a hallgatókat.
Viszont ugye a gazdaság az most már látszik, hogy Európában is a nagy gazdaságok azért megtorpantak, ugye Németországról lehet nagyon lesújtó számokat hallani, ez ugye a magyar piacnak semmiképpen nem jó hír, mert ugye nagyon erős a kapcsolat, bár bizonyos hírek szerint csökken ez a kitettség valamelyest. Ez mennyire határozza meg? Ugye az egy érdekes dolog, amikor túlrendelés van, és szerintem annál soha rosszabbat, hogy többet rendelnek, mint amennyit szállítani tudnak, bár egyébként majd erről is egy pár szót ejtsünk, hogy az sem lehet egyszerű, mert akinek nagyon kell az autó, az akkor lehet, hogy nem lesz annyira márkahű.
Igen. Itt azért annyit szerintem érdemes elmondani, hogy ugye ez a közúti fuvarozás, és azon belül is, hogyha a nemzetközi fuvarozásról beszélünk, ez egy olyan terület, ami kiválóan mutatja, és nagyon gyorsan reagál a gazdaságnak az állapotára és a helyzetére. Tehát ha felfutás van Európában, és említette Németországot, ugye nekünk nagy a német kitettségünk, a nemzetközi fuvarozásban talán még nagyobb, akkor ha jól megy, akkor ugye rendelnek eszközöket, van fuvar, fölmennek a fuvardíjak, akkor van egyfajta előremutató trend, és ugyanez fordítva is nagyon gyorsan jelentkezik, és míg más, akár szofisztikált mutatóknál is nehezebben lehet követni, hogy mi is történik, meg kell nézni, mi van a fuvaros szakmában, ők ugye nagyon-nagyon gyorsan reagálnak erre, néha túl is reagálják, azt is, amikor negatív a trend, azt is, amikor pozitív a trend, ezért lehet túlkereslet, és ezért lehet aztán, hogy ez nagyon gyorsan megáll, és ebben az időszakban visszatérve a tavalyi évre, igen, azt lehetett látni, hogy ez az időszak elmúlik. Itt vissza kell mennünk a Covid-ra és a Covid utáni időszakra. Akkor volt egy olyan megtorpanás, olyan megás, hogy egy ideig nem lehetett semmit sem tudni, hogy ez most hogy lesz, de az is egyértelmű volt, hogy vannak bizonyos olyan termékek, amiknek a mozgatásával nem lehet leállni. Ugye ezt is mindig el szoktam mondani, hogy olyan világot élünk, a globalizációnak egy olyan fokán vagyunk, hogy nincs termék körülöttünk, nincs ruha rajtunk, nincs semmink, amit ne kéne fuvarozni. Tehát ugye ezért nagyon lényeges dolog ez, és ezért, hogyha működik, ha általában jó állapotban van a gazdaság, akkor mindent mozgatunk. Egyébként is mozgatni kell mindent, csak nyilván akkor a kereslet csökken, akkor ez rögtön látszik a fuvarozáson.
Na most egyébként, ha megtorpan a piac, akkor a marketing osztálynak aktivizálni kell magát, vagy sokkal inkább kell aktivizálni magát. Mivel miben lehet új piacokat találni, vagy kicsit szélesíteni a keresletet? Mert nekem úgy tűnik, több gyártó képviselettel beszélve, hogy azért van egyfajta kialakult vásárlói kör, akik valamiért esküsznek az adott márkára, meg vannak elégedve az egyéb szolgáltatásokkal, mert ugye ez bonyolultabb, mint hogy veszek egy autót, hanem itt sok mindennel összefügg, meg hát az sem mindegy, hogy ugye a Renault-nak azért elég széles a palettája. Tehát az egész kicsi személyautó alapú teherszállítótól egészen a hatalmas kamionokig mindenféle megtalálható a kínálatban.
Igen, nekünk egy jól beazonosítható vevőkörünk van, a mi marketing eszközeinkkel ezeket a vevőket kell megszólítanunk. Mi sokféleképpen tudunk velük együttműködni. Hát van egy kereskedői csapatunk, akivel őket direkt felkeressük, tehát mi nem azt várjuk, hogy ők jöjjenek és vásároljanak tőlünk, megyünk mi hozzájuk, és aktívan keressük a lehetőséget az értékesítésre. Amikor több az igény, mint a gyártási kapacitás, akkor sokkal kevésbé kell marketing akciókat csinálnunk, sokkal nagyobb a szabadságunk az árképzés tekintetében, sokkal kevésbé kell azon gondolkodnunk, hogy mivel csábítsuk be őket, abban a helyzetben, amikor ez nem így van, hanem több a kapacitás, több az értékesítési szándékunk, mint amennyi vevőnk van, akkor aktívan keressük őket, és kidolgozunk számukra az aktuális piaci környezetben csábító akciókat, kereskedelmi megoldásokat, amelyek az ő aktuális helyzetükhöz jobban igazodik, jobban reagál az aktuális piaci kihívásokra.
Igen. Itt ez az izgalmas piaci trendváltozás, hogy tulajdonképpen egy ilyen hullámzó piac így volt, van. És Tringer Zoltán mondta is, hogy elengedhetetlen, hogy ne szállítsunk valamit, legalább az árucikkek felét, vagy ha gyersanyagot nem is szállítunk, de tejet mindenképpen, stb. Illetve ugye 2020-ba, 21-ben nagyon felpörgött a rendelés, egyáltalán ez a házhoz szállításos történet. Ez is egy újabb szegmensben nyitott, hogy úgy mondjam, új piacokat, gondolom én. Ez egyébként, hogy kérdés is legyen a sok állításban, önöknek gondolom, csak azon múlt, hogy át kellett, persze ez nem van egyszerű, gondolom, szóval, hogy át kellett alakítani a portfóliót. Tehát, hogy most akkor mit kínálnak inkább? Mert ugye mindenféle autó van, tehát ezek a dobozos furgonok, ezek akkor nagyon mentek.
Igen, ebben az a nehézség, most konkrétan a kérdésre válaszolva, hogy itt azért ezek nagyon gyorsan változtak, és nagyon nehéz ilyen rövid időtávon ilyen nagy átalakításokat tenni. Természetesen a termékkínálatnak köszönhetően van a könnyebb kategóriákban, mondjuk így a disztribúciós kategóriában. Nem véletlen ebben az időszakban, hogy a belföld az reuzált, a nemzetközi fuvar az nagyon-nagyon megszenvedte ezt a Covid után lévő időszakot. A Tamásnak a kommentjéhez annyit szeretnék hozzátenni, azért ezt úgy kell elképzelni, hogy az időszak, amikor több az igény, mint a megrendelés, ez egy speciális 22-23, tehát ilyen nem volt előtte 15 évig, úgyhogy nem ez a jellemző.
És nem is készülnek a következő 15
évben. Nem is készülünk ilyenre egyébként. A másik nagyon fontos dolog, hogy itt azért alapvetően azt kell látni, hogy mi üzleti partnereknek értékesítünk, akiknek ezek a járművek, és itt teljes a különbözőség a személyautótól, ezek a járművek, ezek termelőeszközök. Tehát ugye az, hogy mi az árainkat hogyan alakítjuk ki, az döntően annak a függvénye, amit ezek a professzionális vállalatok megengedhetnek maguknak, hogy a költségeiket fedezni is tudják útdíjjal. Tehát valójában a mi árunk az levezethető a nemzetközi fuvarban elérhető útdíjakból.
Gondolom, hogy azért itt maga a finanszírozás is lehet egy jó eszköz, mert hát azért azt tudjuk, hogy ezek a nagy nemzetközi fuvarozók, akiknek hihetetlen százas mennyiségben állnak a telephelyein, illetve jobb esetben nem állnak, hanem mennek, dolgoznak Európa szerte, ezek az autók, ők nem teszik le cashben a vételárat, hanem ott finanszírozás van, és hát gondolom, hogy az ár, a finanszírozás, szolgáltatás és egyéb összefüggésben lehet ezt úgy alakítani, hogy még egy magasabb gyártási költség mellett is lehessen rentábilis a dolog, illetve megérje a vállalkozónak önöket, vagy hát az adott márkát választani.
A finanszírozás az nagyon-nagyon régóta az egy kötelező eleme, tehát finanszírozás nélkül, saját gyári finanszírozás nélkül itt nem nagyon lehet labdába rúgni. Ahogy mondtam, ezek termelőeszközök, senki, még azok a nagyon stabil cégek sem tartják a tőkéjüket lekötve ezekben az eszközökben, amiket finanszírozni lehet. De ez ugyanígy van a mezőgazdasági gépek esetében is. Tehát ez egy kötelező elem, és igazából ez nem befolyásolja közvetlenül az árat, hogy egyébként ezek finanszírozottak, ezek az eszközök. A finanszírozás meghatároz egy havidíjat, és ugye nekik a havidíjukban a fuvarozó költségének egy komoly tétel, amit az eszközre kell kifizetni, de ezen kívül vannak olyan komoly tételek, mint az üzemanyag, mint a sofőrbére. Ezeket kell ellensúlyozni azzal a kilométerenként elérhető díjjal, amit ő a megrendelőjétől beszed.
Na most a sofőr hiány, az gondolom felértékelte a sofőrök véleményét. Tehát az, hogy milyen véleménnyel vannak az adott munkaeszközről. Mert én azt látom, hogy azért igyekeznek a különböző gyártók egyre komfortosabb járműveket gyártani. Az, hogy kívülről hogy néz ki, az is szerintem fontos, hogy szép az autó, de inkább fontosabb az, hogy milyen olyan vezetősegédek vannak benne, illetve milyen olyan kényelmi, akár szállás lehetőség az autóban, ami még komfortosabbá teszi azt az időt, amit munkában tölt a sofőr. Szóval, hogy ez mekkora részt képvisel abból, hogy jól el lehet adni egy autót?
Hát ennek a szerepe ez ma már óriási. Nagyjából 10 éve az eladott mennyiség jelentős része közepes vagy kisebb kabinnal szerelt jármű volt, amiben bár elfért a sofőr, de azért a kényelmi szint az nem olyan, mint egy teret maximálisan kihasználó magas kabinnal szerelt jármű. Teljesen megfordult ez a trend, ma már a nemzetközi fuvarozásban több mint 80%-ban a lehetőleges legnagyobb kabint szereljük a járművekre, illetve időről időre meg kell újítanunk a kabin belsőt, hogy a kor kihívásaira reagáljon, és a sofőrök kényelmét maximálisan szolgálja. A legutóbbi termék megújítás, ahol a kabin belseje jelentősen változott, az épp 4 hónapja történt, és itt a gépkocsi vezetők kaptak egy új műszerfalat, digitális nagy kijelzőkkel, ahol mindenféle információt meg tudnak jelenteni, amire szükségük van, személyre szabható. Az ülések a lehető legkényelmesebb hűtött, fűtött, szellőztetett, különféle burkolatokkal ellátható megoldások.
Illetve tehát az előfordul, hogy a legjobb sofőrök igényeire szabják az adott belsőt, tehát hogy azt mondják, hogy az adott cég azt mondja, hogy ebből a típusból kér, ilyen felszereltséggel kérek mondjuk 4-et, akkor a többieknek meg rosszabbat, vagy igazából az van, hogy mindenkinek a legjobbat kell adni, mert akkora a verseny a munkaerőpiacon.
Létezhet ez így, van rá példa, de azért a leggyakoribb az, hogy egy adott cég az azonos felszereltségű kabinokkal rendeli a járműveket, illetve hát az sem mellékes, hogy a gépkocsi vezetők vándorlása az óriási, tehát gépkocsi vezetőre szabni egy járművet nem biztos, hogy a legjobb
jó,
döntés.
Hát ez igazából csak ez egy olyan kérdés volt, hogy próbáltam így megtudni, hogy mi folyik itt ilyen ügyben a piacon.
De annyit mindenképpen érdemes elmondani, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt nem volt döntő szempont egy beszerzési tárgyaláson egy fuvaros vállalkozóval, hogy mit szeretnének a sofőrök. Ma ez gyakorlatilag az egyik legfontosabb paraméter, és az, hogy ők egyébként elégedettek-e a legutolsó fejlesztéssel és jól érzik-e magukat, ez ma olyan horderejű egyébként üzletileg pénzben kifejezhető döntésekkel legyen értékű, amit sose gondoltunk volna mi sem. De nyilván ez összefüggésben van azzal, hogy gond van az utánpótlással, ugye kiöregednek azok a klasszikus sofőrök, akik még az előző rendszerben tanulták meg ezt, és még a hungarokamion idejében kezdtek el dolgozni. Nagyon nehéz az utánpótlás kérdése, és hát egyébként pedig általánosan tudjuk, hogy mindenhol kényelmesedünk, és ez itt is ugyanígy van, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly szempont. Most mondhatjuk, hogy ma már ezek a járművek az összes luxus igényt kielégítik, amit el lehet képzelni, tehát ugyan egyenértékűek a luxus autók kényelmével, illetve mivel ez egy munkahely, még sokkal többet is tudnak nyújtani, mert hogy itt nem csak autózni kell benne, hanem ők ebben laknak és élnek, úgyhogy ez egy komplett élettér, munkahely, és amit el lehet képzelni mindenfajta kényelemmel és biztonsági berendezéssel ellátott járművek már.
Tehát akkor ez úgy néz ki, hogy ahogy jön egy új modell, már a legnagyobb partnerek sofőrjeinek kiadják ezeket az autókat, hogy próbálják ki, hogy még inkább megalapozzák a tárgyalásukat?
Igen, hát folyamatosan tartunk a rendszerben tesztjárműveket. Ha egy fuvarozó szeretné vásárlás előtt kipróbálni, meg szeretne győződni a komfort fokozatáról az autónak, az üzemeltetési költségekre szeretne jobban rálátni, akkor lehetőség van kipróbálni ezeket a járműveket.
Tehát egészen átalakult ez a piac akkor ezek szerint.
És akkor még nem említettük azt is, hogy továbbiakban is alakul át folyamatosan a fülke kérdés, nem csak azért, mert egyre jobban elkényelmesedünk és egyre nő az igény, hanem azért is, mert vannak különböző előírások és direktívák az EU-n belül, amik újabb és újabb vagy biztonsággal kapcsolatos, vagy a CO2 kibocsátással kapcsolatos direktívát él elő, és ennek mind van hatása a következő generációs fülkefejlesztésre. Úgyhogy ezek láthatóak, nem csak eddig megtörténtek, hanem azt is látjuk, hogy milyen irányba megy a jövőben, mert hogy be kell tartani ezeket az előírásokat, amik most is jönnek, meg egészen a közeljövőben lehet tudni, hogy mik lesznek.
Mindjárt beszélünk ezekről a direktívákról is. Van még egy kis időnk itt az első részben, és azt gondolom, hogy ha már itt beszélünk a piacról, és beszéltünk arról, hogy nem volt túl jó a 22, a 23 ehhez képest jól alakult, a Renault Trax életébe Magyarországon, illetve ugye itt az elején úgy mutattam be, hogy marketing ügyvezető, ez mit jelent? Ez keleti piacokat jelent, vagy néhány országot, vagy csak Magyarországot?
Ez néhány ország, igen, egész pontosan 4 ország, Bulgária, Románia, Ukrajna és Magyarország. Ugye itt Ukrajnában nincs könnyű dolgunk, de nagyon büszke vagyok arra pár kollégára, akit ott dolgozik, úgyhogy változatlanul működünk, nyilván kijevi központtal és főleg a nyugati ország részben. Egyébként összességében én csak nagyon jó híreket tudok ezzel kapcsolatban mondani, beleértve a 2020-as nehéz évet is, folyamatos növekedésben vagyunk mind a 4 országban, és hát jelentősen eltérünk az európai átlagtól piaci részesedésben, ezt is most már mondhatom, hogy mind a 4 országban 2023-ra, úgyhogy nincs okunk panaszra, számokkal nem akarok dobálózni, de összességében elégedettek vagyunk. Itt Magyarországon stabilan, most már én azt gondolom, hogy ilyen 15-17 éve nekünk 10% fölötti piaci részesedésünk van, ez meghaladja egyébként az európai átlagot.
Bocsánat, ez a 10%, ez a kifejezetten a 6 tonna fölötti járművekre
ez vonatkozik? Ez a 16 tonna, vagy 16, fölötti, tonna. 16 tonna fölötti kategóriában. Ez az, amit legtöbbször szoktunk emlegetni, természetesen van, mehetünk lejjebb is, és akkor azokat külön lehet vizsgálni, de ezt szokták így legfőképpen említeni. Tavaly ez 748 darab jármű értékesítését jelentette, összesen benne van a középkategóriás járművek is, és ez egyébként egy rekord volt itt, mint ahogy a másik 3 országban is rekord értékesítésünk volt.
Ez összesen hány olyan gyártó, forgalmazó van, márka van, amelyik ebben a szegmensben, illetve az összes többi szegmensben is versenytársa önöknek?
Most arra 8 lett, mert ugye lett egy viszonylag fiatal belépő a Ford személyében, és egyébként pedig hát a nagy tradicionális ismert gyártók, azok, akik a haszonjármű piaccal valamiféle kapcsolatot ápolnak, azok tudják, hogy ez a Scania, MAN, Volvo, Mercedes, Iveco, Renault Trax, Ford, tulajdonképpen ők a nagy résztvevők, és hogy ez meddig lesz így, ez egy jó kérdés, de ez egy külön téma, egy hosszú téma. Egyelőre addig, amíg a járműveknek a jelentős része hagyományos belső égésű motorokkal hajtott, addig azt lehet mondani, hogy ez a fajta állapot itt Európában nem várható, hogy változna, tehát hogy ezek a piaci versenytársak. Aztán, hogy majd az elektromos átállással lesz, hogy fog kinézni, ez egy jó kérdés, ez egy másik izgalmas téma.
Na most a szünet előtt ez lesz a végszó. Meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Tringer Zoltánnal, a Renault Trax Market East ügyvezetőjével, és Endrődi Tamással, a Renault Trax Magyarország kereskedelmi és marketing igazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.